Mesterséges fénnyel a biológiai maximumra növelhető a tyúkok tojástermelési intenzitása. Egyszerűsödtek és bővültek a családi házak energiahatékonysági beruházásának pályázati feltételei. Egy cégvásárlással duplájára növelte megújuló energiatermelési kapacitását a MOL. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Már a 2006 előtt épült lakóingatlanokkal is lehet pályázni az otthonfelújítási programra, emellett egyszerűsítik a feltételeket a családi házak energiahatékonysági beruházásaihoz, jelentette be Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. A részletek Sipos Ildikótól.
Steiner Attila elsőként arról számolt be, hogy december közepéig hányan jelentkeztek erre a június elején megindított pályázatra.
Több mint 43 ezeren érdeklődtek a pályázati lehetőség iránt, és kifejezetten már a program miatt, hogy valaki ugye részt tudjon venni a programban, kell egy energetikai tanúsítványt készíteni, és több mint 12 ezeren kértek ilyen tanúsítványt, és maga a benyújtott támogatási kérelmek száma az 4600.
Az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára azt is elmondta, szeretnék, ha minél több családi ház megújulna a programban, ezért több korábbi feltétel kikerül a rendszerből. Az a feltétel ugyanakkor megmarad, hogy az ingatlanokban 30%-os energia megtakarítást kell elérni, és az is, hogy mire kell költeni a támogatást.
A jövőben is a külső hőszigetelésre, nyilászárók cseréjére, fűtési rendszerek, illetve a melegvízrendszerek korszerűsítésére, illetve ezeknek a kombinációjára lehet továbbra is fordítani ezt az állami hozzájárulást. Egy fontos változás, hogy itt sajnos uniós kötöttségek miatt már gázkazánok telepítésére, illetve gázkazánok cseréjére nem lehet költeni ezt a forrást. Itt egy generális tiltás van már 2025-től az Európai Unióban, hogy ilyen célra nem adható támogatás. Viszont ami pozitív változás, hogy kinyitjuk a kedvezményezetti kört azzal, hogy 2006-ig megépült családi házak felújításához lehet igénybe venni ezt a támogatási programot. Ugye eddig ez 1990 volt. Egy plusz 300 ezer családi ház ennyivel bővül azoknak a köre, akik tudnak ebben a programban részt venni.
Steiner Attila más fontos könnyítéseket is bejelentett.
Összesen 10 eddig megkövetelt dokumentumot már nem kell, vagy sokkal egyszerűbb módon kell benyújtani. Nem kell összeállítani ezután a pályázati kérelemhez egy kifizetési ütemtervet, ami egy elég bonyolult dolog volt. Nem kell zárókivitelezői nyilatkozat, nem kell általános jövedelemigazolás, más hitelről való nyilatkozatot külön nem kell kiállítani, közüzemi számlákat se fognak a bankok bekérni, illetve az alkalmazni kívánt termékek leírását sem kell benyújtani.
A támogatási konstrukció marad, az elérhető 7 millió forinthoz 1 millió forint önerőt kell biztosítani. Az állam ehhez ad 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást, a fennmaradó 3 millió forint pedig egy kamatmentes banki hitel.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A MOL megvásárolta a ballószögi naperőművet építő Naperőműfarm Kft-t, így 66 megawattal bővül és több mint a duplájára növekszik a vállalat megújuló energiatermelési kapacitása. A napelempark próbaüzeme várhatóan 2025. januárjában indul. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Labanc Pétert, a MOL csoport ipari és társasági szolgáltatások ügyvezető igazgatóját.
Ez a beruházás elég előre haladott állapotban van. Januárban már a tesztüzemmódok kezdődnek el, és az első negyed év végére már azt várjuk, hogy abszolút üzemben operál az új naperőmű. A naperőmű park Balószegen található, tehát Magyarország, ez viszonylag napos része Magyarországnak, így ez egy ideális geográfia napelempark befektetésre.
Mekkora kapacitással fog majd működni ez a napelempark?
A kapacitás az 66 megawatt, ami egy körülbelül 100 gigawattórányi éves kapacitás, ez körülbelül 20 ezer átlag háztartásnak az energiafogyasztása.
Hol folytat már jelenleg is napenergia termelést a MOL, és hol tervez ezt követően napelem kapacitást bővíteni a társaság?
A társaságunk már az elmúlt 3-4 évben tesztelte tudását kivitelezésben, tervezésben és üzemeltetésben és naperőművek tekintetében. Mind Magyarországon, mind Horvátországban aktívak vagyunk. Termelünk mind saját felhasználásra, tehát saját fogyasztóink számára és piaci fogyasztók számára is. A beruházás manifestációja annak, hogy azt gondoljuk, hogy elértük azt a tudásszintet, hogy méretet lépjünk, és ugye ez a stratégiánkból adódóan is egy elvárás, hogy 2030-ig mondjuk ennek a balószögi termelésnek a több mint 20-25-szörösét operáljuk, mint erőmű operátor.
Az itt megtermelt áramot kinek a segítségével hogyan, miként fogják értékesíteni?
A csoportunk része ugye az Alteo Group is, akik az értékesítésben az oroszlán szerepet fogják vállalni, tehát rajtuk keresztül fogjuk értékesíteni az ott megtermelt energiát. Azt még fontosnak tartom kiemelni, hogy a MOL csoport stratégiai irányaiba ez a beruházás abszolút belevág, tehát 2030-ra egy olyan energiadimándot fog generálni a MOL Group, ami ennek sokszorosa, amit ma megtermelünk, tehát 2030-ig a ma operáltnál jóval több 2500 gigawattóra zöld árammennyiség lesz szükségünk, ugye az említett 100 gigawattórányi, amit balószögön termelünk, tehát az elkövetkezendő években lesz még ezzel bőven dolgunk, amit a stratégiánkat megvalósítsuk.
Labanc Pétert, a MOL csoport ipari és társasági szolgáltatások ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A LED technológia jelentős előrelépést hozott a haszonállatjólét megteremtésében. Kiterjedt kutatások zajlanak az állattartó telepek beltéri világításának, a fény intenzitásának, időtartamának és spektrumának állatokra gyakorolt hatásáról. A mesterséges fény használata nem új az állattenyésztési eredmények növelésében, de az elmúlt évek technológiai fejlődése mégis új lehetőségeket hozott, mondja Póti Péter tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Állattenyésztési Tudományok Intézetének igazgató helyettese.
Elsősorban a baromfiak esetében több évtizede alkalmazzák a gyakorlatban is, például tojótyúkok esetében a tojástermelés maximalizálására. És elsősorban itt ebben merült ki, hogy a megvilágítás hosszával és a megvilágítás intenzitásával a tojástermelés maximalizására törekedtek.
Viszont a fény spektrumával nem foglalkoztak korábban, csak azzal, hogy mondjuk három lámpa legyen felkapcsolva, éjszaka meg mondjuk egy.
Igen, de ennek ugye a tudományunk a technológiának is fejlődnie kell. Tehát régebb a világítás technológia nem volt rá alkalmas, hogy különböző szabályozásokat csináljunk, például a sztroboszkóp hatása, fényintenzitása, szintfény, stb. Egyrészt, hogy ezt szabályozni tudjuk, a másik, tehát a technológia nem volt alkalmas, arra se, hogy ezt vizsgálni is tudjuk. De most már nem csak a termelésre gyakorolt hatását vizsgáljuk, mert az előbb említettem, például a tojóhűvidek esetében a biológiai határnak megfelelően termelnek, tehát több tojást nem fognak tudni tojni az állatok, viszont egyéb más állatjóléti, káros viselkedési szokásokat, különböző stressz helyzeteket nem tudtunk értékelni megfelelő módon. Azért hangsúlyozni szeretném ettől függetlenül is, hogy mindig is az volt a célunk, hogy ment az állattenyésztésnek, hogy a genetikai képességek megfelelően termeljenek az állatok, és akkor tudják megtenni, hogyha jól érzik magukat. Tehát azért ez nem ellentétes dolog, ha szabad így fogalmaznom, hanem ez összefüggő dolog, csak több paramétert korábban nem tudtunk befolyásolni, illetve nem tudtunk mérni.
Régebben milyen megvilágítást, milyen fényforrásokat használtak mondjuk a baromfi tenyésztők?
Hagyományosat, amit éppen hát olcsóbbnak találtak, vagy aktuális volt, és mindig fehér fényt használtak, és általában a megvilágítás használt, például a tojótyúkok esetében az az elterjedt, ugye ez különböző hibridek esetében ez egy kicsit változik a program, az intenzitása, tehát ugye 13-14 órás megvilágítással történt a maximalizálás tojástermelésnek. De például a broiler csirkék esetében hízolásnál az első héten egy ilyen 23 órás megvilágítás és 1 óra sötét, majd ezt a 6.-7. naptól kezdve lecsökkentik 18 órára. Tehát ez nem csak a fajtól függ, hanem a hasznosítási típustól, meg a kortól is. Tehát nagyon sok mindent lehet szabályozni fényen. Ez az, ami az általánosan elterjedt napjainkban, nem csak fajonként, hanem fajtánként, hibridenként, kor és termelésnek megfelelően optimalizáljuk a fényt. Nem csak az intenzitást, a hosszát, illetve ennek a megoszlását, hanem a átmeneteket, hogy milyen átmenet van, mert korábban nem volt az, hogy milyen átmenet legyen. Csak felkapcsolták, meg lekapcsolták, nagyon leegyszerűsítve, és nem volt ilyen különböző átmenet. Most már fény színét is használjuk, különböző állatfajok esetében, de baromfifaj esetében a kék fény kedvező hatását használjuk ki, mert nyugodtabbak lesznek az állatok, kevesebb lesz a káros viselkedés. Kacsák esetében meg pont fordítva, akkor pedig ez kedvezőt lehat rájuk. Tehát itt a színekkel is játszunk, sőt, a egyéb más fényparamétereket is vizsgálunk. Többek közt a sztroboszkóp hatás, ez a villózás. Korábban nem is tudtuk nagyon befolyásolni, ugye, mert hát vibrálta a fény, hát pláne a neoncsövek meg egyéb más esetén, de a LED technológia lehetővé tette, hogy teljesen természetközeli fényt biztosítsunk az állatok számára.
Miért a vibráló fény milyen hatással volt az állatokra?
Kedvezőtlen stressz helyzetet idézett elő. A madarak ráadásul még érzékenyebb, mint az ember. Tehát az embernél is előfordul, hogyha olyan megvilágítás van, ami vibrál a fény, hát az kedvezőtlen. Elfárad az ember, ideges lesz, stb. És erre például a baromfit még érzékenyebbek.
Más istállóban tartott, tenyésztett állatokra milyen hatással van a mesterséges fény, pontosabban a mesterséges fény változása és a LED technológia elterjedése? Mondjuk egy szarvasmarhánál számít az, hogy milyen fényben áldogál az az állat?
Hát hogy ne, természetesen, és erről már sokkal több adat áll rendelkezés. Az első, azt szeretném leszögezni, hogy már megfelelő mesterséges fénnyel is olyan hatát lehet kiváltani, mint természetes fénnyel. Például itt a rövid nappalok esetén, hogyha megfelelő megvilágítást biztosítunk a szarvasmarhák számára, akkor ez kedvező a szaporati mutatók, a tejtermelés, a takarmányfelvétel és egyéb más szempontjából is.
Ezek szerint több tejet adnak, vagy akár a tej minősége összetétele is más lesz attól függően, hogy hogy világítják meg ezeket a tenyésztő telepeket?
Ha okszerűen világítják meg, akkor igen, ez befolyásolja a tej mennyiségét, értelemszerűen a takarmányfelvételt is. A tej minőségre közvetetten lehet hatással, mert hogyha nyugodt az állat, akkor kedvezőbb, illetve a stresszen keresztül kedvezőtlenül hat a tej minőségére.
Magyarországon, illetve az egyetemen hogyan vizsgálják ezt? Vannak olyan laboratóriumaik, vannak olyan mintagazdaságaik, ahol ezzel foglalkoznak akár a hallgatók, akár a doktoranduszok, és azt nézik, hogy mondjuk egy szarvasmarha esetén a kék fény, a fehér fény, vagy a különböző hullámhosszú és összetételű fények milyen hatással vannak az adott állatra néhány napon, néhány héten belül? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Először most baromfiba kezdjük el, tehát abban vannak már kísérletek. A szarvasmara istálló most van átépítésre, tehát bízunk benne, hogy a következő évben teljes egészében ezzel is fog készülni egyetemünkön. Most teljelő szarvasmarhára vonatkozva, igen.
Ez tulajdonképpen a terménynövelés egyik iránya, hogy a mesterséges környezetet a lehető legjobbá, ideálissá tegyék az állatok számára? Mert hogy ezáltal kiküszöbölhető nagyon sok olyan dolog, ami pont a mesterséges tartás a nem teljesen természetes körülmények miatt alakul ki?
Hát inkább én megfordítanám, vagy úgy is mondom, igen, de inkább úgy fogalmaznék, hogy egy olyan wellness-t akarunk kialakítani, és nem csak a fénye, de természetesen megfelelő fény hatásával, hogy azok jól érezzék magukat. És akkor a genetikai képességek megfelelően fognak termelni az állatok. De azért itt el szeretném mondani az állattenyésztés, hogy azért két oldalról van, mert mint a fajtákat, hibrideket is előállítjuk. Tehát nem minden fajtának ugyanaz jó, mint a másiknak. Tehát itt nem a fajok között az egyes fajták, tehát fajon belül a fajták között is különbség van. Tehát ez lehet kitenyésztve, szelektálva, és így tudnánk a fajta, illetve a genotípus környezet, és úgy mondanám még a piac összhangját is megteremteni. Ez mindenre befolyással van. Tehát egyiket se szabad kiragadni, ha szabad így fogalmaznom. És inkább azt mondom, hogy egy ilyen wellness-t akarunk nekik csinálni, hogy ott érezzék jól magukat. És nagyon egyszerű példa, egy intenzív hibrid vagy fajta, egy extrém környezetben, ahol egy kevésbé kitenyésztett fajta jól érzi magát, ott lehet, hogy ezzel is pusztulna. És fordítva. Tehát mindig fajta, illetve genotípus környezet, természet és technológia és piac összefüggés rendszerében kell ezeket vizsgálni, és igenis mi az intenzív technológiák esetében, ha szabad így fogalmazom, wellness-t szeretnénk fokozni. És ezzel nem csak a termelést, az állatjólétet, a hosszú hasznos élettartalmat, gyógyszert felhasználási költségeket, meg ezeket is szeretnénk csökkenteni.
Magyarországon mennyire fogékonyak az állattenyésztők ezekre az új technológiákra, hogyha csak a fényt, a LED fényforrások felhasználását, hasznosítását nézzük? Elterjedt ez már? Mondhatni, hogy a lehető legtöbb helyen ilyennel világítanak, ilyennel dolgoznak?
terjedőben van inkább a LED technológia, így fogalmaznék, de itt mindig elsősorban a beruházási költségeket nézik, annak a megtérülését, és még nagyon kevés ilyen számszerűsített adat van, és ha van is, nem kellő súlyon leszik ladva a beruházásoknál, nem csak a LED izzóknak a hosszú hasznos élettartalma, hanem az állatok hosszú hasznos élettartamára, wellnessére, termelése, milyen pozitív, kedvező hatásokat gyakorol. Mert hosszú távon biztos, hogy megérni, csak ugye ezt most kell beruházni, tehát és az milyen hosszan térül meg, hát ugye a jelenlegi viszonyok között, tehát ez nem kedvez ennek a terjedésének, de terjedőben van.
Vannak már speciális, kifejezetten az állattenyésztés számára fényforrásokat készítő üzemek, cégek, vagy inkább az ipari ellátók látják el a mezőgazdaságot is, és nem feltétlenül, és nem kifejezetten speciálisan az állattenyésztésre. Másként a világítástechnikai mérnökök értenek az állattenyésztéshez, vagy az állattenyésztők kénytelenek, hogy egy kicsit értsenek a világítástechnikához?
Hát pont ez a konferencián, amiről szó volt, mi abban tudunk segíteni, hogy megmondjuk, mi az optimális. És vannak ilyen cégek, akik már a mezőgazdaság felé, és nem csak az állattenyésztés, a növénytermesztés felé, az is nagy, az már előrébb halad, ha szabad így fogalmaznom. Hozzákeltem, az állattenyésztés is roham léptekkel fejlődik ebbe az irányba, és már vannak olyan cégek, akik erre specializálódnak, és a mi segítségünket kérik, hogy hogyan, mit mérjenek, hogyan mérjenek, mit vizsgáljuk. És nagyon egyszerű, hogy ne csak az, hogy mennyit termel az állat, hanem hogyan halad a szaporodására, a káros viselkedési szokására, az elhullásra, a gyógyszer használásra, stb. Ez jelentősen befolyásolja.
Készítettek olyan vizsgálatokat? Lehet mondani egy arányszámot, hogy egy baromfi, hogyha nem megfelelő körülmények között van, természetesen, ha csak a fényt nézzük, hiszen megfelelő körülmény, akár a hőmérséklet, akár a táplálék, akár a vízmennyiség, akár az egy négyzetméterre jutó állatszám, de hogyha csak a világítást nézzük, vannak már arra vonatkozó magyar vagy akár nemzetközi megfigyelések, vizsgálatok, hogy egy tojó hány darab tojást rak, illetve hányat nem, hogyha a fény éppen kedvező vagy kedvezőtlen számára?
Már olyan fényprogramok vannak, hogy a biológiai határt elértük a tojást, tehát nem lehet tovább termelni, mert a biológiai határt elértük, a megvilágítása. Inkább én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a takarmányfelvétel, a elhullást, a káros viselkedési szokásokat csökkentsük, mert ezáltal a termelés gazdaságosságát növeljük. Baromfik esetében, tehát már a maximumot elértük, a hibridek esetében, tehát ott vagyunk, hogy nem lehet tovább növelni, inkább a wellnessen keresztül egyéb más tulajdonságokat tudjuk javítani, amiknek gazdasági jelentősége is van.
Az állatok húsára hatással van-e a fény? Mert ugye, ha a viselkedésére igen, akkor vélhetően a mozgására, a növekedésére is. Kimutatható-e az, érezhető-e az, hogy akár a hús minősége is javulhat?
Vannak ilyen vizsgálatok, például a baromfiak esetében megfelelő megvilágítás a kék szín hatására, kedvezőbb lesz az összetétel. Van ilyen adat és vizsgálat. A színhőmérsékletet is vizsgáljuk. Tehát gyakorlatilag mi zárt körülmények között tudunk teljesen természet közeli fényviszonyokat hozni, optimalizálni. És mindig az adott fajta, korcsoport, termelési színvonalnak meg, ami a természet erre képtelen. Mi még azt is tudjuk vizsgálni, sőt vizsgáljuk, hogy a viselkedésükre milyen hatása van, meg milyen stresszt ért el náluk. Tehát mi az okokat is tudjuk vizsgálni. Tehát a technológia kamerarendszerekkel, hőkamerával, egyéb mással. Tehát mi nem csak azért, hogy mennyit, mikor eszik, hogyan hasznosítja, mi ezt is csináljuk. Vizuális felvételekkel, illetve mesterséges intelligenciával, illetve a milyen stressz paraméterekre milyen hatással van tartósan. És ez az állatvédők szempontjából döntő fontosságú.
Mi lehet a további fejlesztés, illetve fejlődés itt Magyarországon? Az, hogy egyre többen használják ezt, és egyre többen foglalkozzanak ezzel?
Először is azt gondolom, az egyetemnek az a feladata, hogy ezeket megvizsgálja, és ennek nem minden vonzatát, tehát nem csak a termelés, a takarmányértéket, a különböző értékmérő tulajdonságokra, meg az állatjólétre is, mert ez egyre nagyobb hangsúlyt kap, hanem a termék minőségre, és utána ennek a gazdaságosságát. Tehát ez komplexen kell értelme. Sőt, erre mi a környezetre gyakorolt hatása is van. Tehát azért ne felejtsük el, akár a takarmány felhasználáson kívül, illetve a levegő összetételével kapcsolatban egyéb más miatt közvetve. Tehát ezt komplexen vizsgáljuk, és pont most mind a baromfi, mind a szarvasmar esetében ilyen fejlesztéseket csinálunk. És már kezdjük a sertés irányába is mozdulni az egyetemen.
Póti Péter tanszékvezető egyetemi tanárt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Állattenyésztési Tudományok Intézet igazgatóhelyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Vízben gazdag országát tenné Magyarországot az Egyensúly Intézet, amely javaslatokat fogalmazott meg az országba érkező, de innen majdnem teljes egészében gyorsan távozó víz megfogására, amit a mezőgazdaság, az ipar és az életminőség számára is idővel létkérdéssé tehet a klímaváltozás. Domanics András kérdezte Csernus Dórát, az intézet klíma- és környezetpolitikai igazgatóját.
Alapvetően mi magyarok úgy definiáljuk magunkat, mint vízben gazdag ország, mint víznagyhatalom, mert annyira kötődünk a tájainkhoz, annyira kötődünk a Balatonhoz, a Tiszához, a Dunához, hogy egyszerűen így definiáljuk magunkat, de az alapprobléma az, hogy igaziból, ha megnézzük az adatokat, akkor nem vagyunk vízben gazdag ország, hanem vízben szegény ország vagyunk. Ugyanis a felszíni vizeinknek a 94%-a külföldről érkezik. És egyébként, hogyha azt nézzük meg, hogy az egyfőre jutó teljes megújuló vízkészlet tekintetében hanyadik helyen vagyunk az Európai Unióban, akkor hetedikek vagyunk, ez nem tűnik egy túl rossz adottságnak, viszont ha azt nézzük meg, hogy mekkora az egyfőre jutó belső megújuló vízkészlet, tehát nem számoljuk bele azt, hogy mennyi víz folyik át az országon, akkor viszont utolsó előttiek vagyunk az uniós tagállamok között. Mit jelent ez? Ez ugye azt jelenti, hogy az, hogy milyen mennyiségű és minőségű vízünk áll rendelkezésre, az egy csomó olyan dologtól függ, amire nincsen befolyásunk. Ezért annyira fontos fókuszálni a víz megtartásra, hogy felelősségteljesen bánjunk azokkal a vizekkel, amik átfolyik az országunkon, és azokkal a vizekkel, amelyek az országunk területén képződnek.
Ez ugye leginkább egy földrajzi adottság, ezzel már nagyon régóta szembenézünk. Miért pont most lesz ez probléma?
Alapvetően két dolog miatt súlyosbodik most nagyon látványosan a helyzet. Egyrészt a 150 évvel ezelőtt egészen elképesztő mérnöki bravúrnak számító folyószabályozásnak a hatásai, a negatív hatásai, azok mostanra nagyon erőssé, nagyon láthatóvá váltak. Ezzel azt értük el, hogy a víz gyakorlatilag kiszalad az országból, nagyon kevés időt tölt az ország területén, nincs ideje beszivárogni egyszerűen a felszín alá. A másik pedig a klímaváltozás, a csapadék mintázatok nagy mértékben megváltoznak, 32%-kal csökkent a csapadékos napok száma. Ez mit jelent? Azt, hogy kevesebb csapadék esik le sokkal kevesebb nap alatt, tehát sokkal intenzívebb csapadékeseményeink vannak, és közte bizony az aszályos időszakok pedig meghosszabbodnak, ahogy mindannyian érzékelhetjük. Hogyha nem szeretnénk azt, hogy az országnak egy része elsivatagosodjon, máskor pedig elképesztő méretű árvizekkel és villámárvizekkel kelljen szembesülni, akkor a vízmegtartásra kell fókuszálni, ami egyébként a mezőgazdaság, a turizmusnak, az iparnak és mindenkinek az érdeke.
Ez a gyakorlatban mit jelent, mi lehet a megoldás?
Az Egyensúly Intézet a megjelent szakpolitikai javaslatcsomagjában 29 javaslatot fogalmaz meg a víz megtartása, amelyek között vannak kisebb költségigényűek is. Szeretnék mondani egy példát a városra. Ugye ott is az a probléma, hogy kiszalad a víz a városainkból, nincs ideje beszivárogni a talajba. Hogyha például meghatározzuk, fixáljuk a burkolt felületek és a nem burkolt felületek arányát, ezzel tudjuk segíteni, hogy ne növekedjen azoknak a területeknek a nagysága, amelyek nem engedik a vizet beszivárogni. Ugyanígy a zöld felületeknek az arányát javasoljuk növelni. Ezen kívül a zöldtetők, az esőkertek kialakításának a támogatását. Ami a városokon kívüli intézkedéseket illeti, az Egyensúly Intézet azt javasolja, hogy olyan intézkedésekre fókuszáljunk, amik lehetővé teszik a víznek a lelassulását és a talajba szivárgását. Ez különböző féleképpen lehet megvalósítani. Ha megnézzük, hogy hogyan bánunk Magyarországon a belvízzel, vagy a mezőgazdasági területeken megálló vízzel, akkor egészen elképesztő adat, hogy évente a mezőgazdasági területeinkről 1,8 köbkilométernyi vizet eresztünk le. Ez gyakorlatilag egy balatonnyi víz évente. Egy balatonnyi víztől szabadulunk meg évente, azért, hogy ne legyen belvíz a mezőgazdasági területeinken, miközben ez a víz ugye később meg hiányozni fog az ottani talajokból. Tehát amit az Egyensúly Intézet javasol, hogy állítsunk vissza vizes élőhelyeket, ahol hagyunk lehetőséget a víznek a talajba szivárogni, ezen kívül szélesítsük ki a folyó és patakmedreket, és ahol lehet, hagyjuk a vizet kanyarogni és lelassulni. Ez árvizes időszakban is segít, hiszen ilyenkor nagyobb területen közlekedik a víz, de aszályos időszakokban is, mert a víznek van ideje beszivárogni, ezzel javítva a felszín alatti víznek a szintjét.
Csernus Dórát, az Egyensúly Intézet klíma- és környezetpolitikai igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!